könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy újabb Sorok között adást hallotok, Deszi pedig már itt is van velem. Szia!
Hello, sziasztok!
Na és hát elég szépen belesétáltunk a saját csapdánkba, mert egy olyan könyvet választottunk, ami elég népszerű, viszont egyikünknek sem nyerte el a tetszését, és hát azt sem tudjuk igazából, hogy tulajdonképpen spoilerek nélkül hogy fogunk róla beszélni, de minden esetre megpróbáljuk. Szóval Mary Obert Felnőtt emberek című kötetéről van szó, ami egyébként nem egy hosszú történet, 144 oldal csupán, úgyhogy hamar túl lehet rajta esni, és bizony mi is túlestünk rajta. Na de először beszéljünk akkor Mary Obertről, mert hát ugye ez a tere szortod.
Igen, igen, egy norvég szerzőről van szó, ami talán érdekesség lehet, mert hogy azért nagyrészt inkább angol szász könyveket szoktunk olvasni, ha külföldi könyvekről van szó. Amit találtam róla, nyilván ebből fakadóan nagyon sok mindent nem találtam azért, de ami érdekesség lehet, hogy ő egyébként újságíró volt, és az első megjelent kötete az nem ez volt, hanem egy novellás kötet, és ő alapvetően novellázással is kezdte, és csak utána írta meg ezt a regény, kisregény, van, aki szerint novella, szóval ezen azért folynak a viták, hogy mennyire hosszú, meg nem, melyik kategóriába eshet tulajdonképpen a hossza alapján. Minden esetre azt mondta, hogy nagyon nagy befolyással volt magára erre a kisregényre is, én inkább annak titulálnám, az, hogy ő novellázott régen, mert hogy megszokta azt, hogy nagyon lecsupaszítja a szöveget, és mindent minimálisan, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen minimalista írásmódot követ, és minden, ami felesleges, azt ő lehámozza, és hogy jobban szeret ezért nem leírásokkal írni, hanem szereti a párbeszédeket, de azokat is ilyen relatíve egyszerűen tartani, hogy a mondatok mögötti extra jelentést azt az olvasónak kelljen hozzátenni, és hát azért szerintem ez valóban meglátszott az írásmódján, illetve azt mondta, hogy talán még az is befolyással lehet az írásmódjára, hogy újságíró is megszokta, hogy rengeteget szerkeszt.
Igen, egyébként az volt bennem, hogy ugye a novella miatt egy kicsit olyan hirtelen is lett vége, tehát valószínűleg ez is benne van, mert ugye a novelláknál jellemző az, hogy tulajdonképpen így hirtelen vége van, és akkor rád van bízva az, hogy mondjuk tovább gondold ezt a történetet. Ami egy regény esetében sem rossz dolog egyébként, viszont ennek a történetnek azért úgy, hát nem, én nem is tudom, hogy amúgy milyen lezárást vártam volna, tehát így most, hogy így belegondolok, igazából ennyi elég volt belőle.
Hát igen, nem tudom, hogy milyen feloldást lehetett volna adni a végén, vagy még lejjebb taszítani a családot a mélységbe.
Igen.
Hát nem tudom, de én egyébként novellákból is inkább azt szeretem, ahol nem így váratlanul el van vágva, hanem van egy rendes csattanúja, ami így ad neki egy ilyen extrát. Na most hát, ezt én itt nem éreztem, hanem azt éreztem, hogy egy egyszer csak el lett vágva, és ugyanaz az érzés tört rám, ami nagyon sokszor a számomra nem jó novelláknál is, hogy ha ez regény lett volna, akkor jobban ki lehetett volna bontani, és egyébként akkor lehetett volna egy szerintem épp kézlábabb lezárása, de nekem ez így bennem is maradt hiányérzet, igen.
Igen, pont ez a lényege amúgy a novelláknak, hogy legyen egy jó csattanója, hogy azt mondta, hogy fú, ez igen, ez így váratlan is volt, meg azért jó is volt. Ennél ez annyira nem történt meg. Na mindegy, megyünk majd tovább, viszont most egy icipicit zenélünk.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez továbbra is a Sorok között, benne pedig Mary Obert Felnőtt emberek című kötetéről beszélgetünk. És ugye előbb azt is mondtad, itt még az írónőnél, hogy ő nem szereti túlzásba vinni a dolgokat, és hogy mindent lecsupaszít is. Egyébként nekem ezzel a történettel pont ez volt a bajom. Hogy túlságosan, még ahhoz képest is, hogy rövid történet, 144 oldalas, még ahhoz képest is nekem túlságosan le volt minden csupaszítva, és egy kicsit olyan érzésem volt, hogy így mindenbe egy icipicit belekapunk, mindenkinek az érzéseibe belekapunk, de senkiről nem tudod meg azt, hogy tulajdonképpen ő miért ilyen. Az egyedül az Ájdáról, ő a főszereplő.
Igen,
ugye őről megtudjuk, hogy ő miért olyan, amilyen, de egyébként mondjuk a testvéréről nem, holott ő is szerves része a történetnek.
Igen, igen, illetve hát ugye szerepel az anya figurája,
igen,
meg valamennyi szó esik az apáról, talán még több is esik a már elhunyt apáról, mint az anyáról, és közben meg tulajdonképpen ugye a testvéri kapcsolatuknak, ami nem túl felhőtlen, maradjunk ennyiben, nagyon-nagyon nagy mértékben az anyjuk az okozója ennek a konfliktusnak sok szempontból.
Igen.
És ott egyáltalán, hát ha azt a félmondatot nem tekintjük, hogy ő utólag már kicsit bánja, hogy így alakult az élete, azon kívül igazából nem sok mindent tudunk meg róla sem.
Nem, igen, meg azért kiderült, hogy nem az a fajta anya, aki megfelelően érzelmileg tudott gondoskodni a gyermekeiről. Nekem ez legalábbis ez jött le róla.
Igen, és hát ez ugye lecsapódott mind a két gyerekben igazából.
Igen.
Csak máshogy bizonyos szempontból. De mondjuk ez az állandó versengés, ez nagyon egyértelműen az anyától fakad.
Igen, igen, mert ő alakította ki ezt a helyzetet. Viszont ha meg azt nézzük, akkor talán majdnem minden testvéri kapcsolatban van egy icipici versengés, de az, ami közöttük van, az szerintem ez, már egy kicsit túlzás.
Igen, tehát hogy nekem is vannak testvéreim, az tök természetes, hogy vannak konfliktusok, vannak versengések, meg amikor úgy érzi az ember, hogy de most miért vele foglalkozunk, meg nem tudom. Tehát hogy én szerintem minden testvér esetében előfordul, de ez már a nem egészséges mértékű volt, ami ráadásul nyilván mind a kettőjüknek máshogy, de az egész életét befolyásolta az alapján, amit most látunk szituációt.
Igen. Amikor elkezdtem olvasni, akkor egy icipicit úgy sajnáltam Aidát, aztán utána meg így gondolkoztam, hogy úristen, hogy ez mennyire kegyetlen, meg ilyen, nem is tudom, hogy mi lenne rá a jó szó, de aztán utána már elkezdett idegesíteni, hogy mennyire ostoba, és akkor tulajdonképpen utána eszembe jutott, hogy ez a könyv egy nagyon-nagyon jó pszichológusoknak lévő alap. Tehát, hogyha ezt el tudja, hogyha elolvassa ezt egy pszichológus, olyan szépen ki tudná elemezni, mert tulajdonképpen mindenkinek van valami flexe. Az Aidának is,
igen.
A Márténak is, az anyjuknak is, a Krisztofernek is, ugye ő a Márte párja, férje, vagy nem tudom, mert nem derült ki, hogy a férje.
Szerintem a férje, de mindegy, lényegtelen a párja.
Igen, nem emlékszem már rá, de igen, tehát, hogy ő neki is. Az egyedül, akire azt mondanám, az anyukának az legújabb párja, ő én azt gondolom, hogy ő teljesen ilyen, nem tudom, ilyen nihil állapotban van, tehát, hogy ő
teljesen ő sem kerek szerintem, de talán nem. Még ő a legnormálisabb. Egyébként, amit elkezdtél mondani, hogy az elején úgy érezted, én az elején, amikor elindult a regény, akkor úgy mondtam, hogy ezzel a nővel én nagyon tudok azonosulni. Nem teljesen vagyok ebben az élethelyzetben, de tökre át tudom érezni a problémáit, tökre megértem, hogy ebből neki milyen nehézségei, meg belső vívódásai fakadnak, és ahogy haladt előre a történet, és minél többet tudtunk meg róla, annál jobban utáltam. Tehát, hogy nem tudok rá mást mondani, mert hogy olyan dolgokat csinált, amit már nem tudok betudni annak, hogy nehéz időszakot élt, meg traumák, meg nem tudom, mert hogy konkrétan ilyen elvtelen dolgai voltak, és innentől kezdve, mivel nekem nagy részt arra épült a sztori az elejétől, hogy én ezzel a nővel valamiképpen azért kötődjek, ezt én teljesen elvesztettem.
Igen. Na, innen fogunk tovább menni, most elmegyünk zenélni.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajálló a koktélban.
Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Sorok között című rovatban Mary Obert Felnőtt emberek című kötetéről beszélgetünk Desivel. És ugye ott hagytuk abba, hogy nem tudtunk Aidával, a főszereplőnkkel teljesen azonosulni, vagyis hát te mondtad, én meg most mondom, hogy én sem tudtam, és én is teljesen ugyanúgy voltam vele, mint te, hogy tökre tudtam vele azonosulni, sőt, még a közepén is voltak olyan történések, amivel úgy a sajnálatom úgy benne volt, meg hogy azzal is tudtam egy kicsikét azonosulni, viszont én is úgy voltam vele, hogy én egyre jobban kezdtem megutálni ezt a nőt. És igazából szerintem egy főszereplőnek, vagy legalábbis valamilyen mellékszereplővel kell, hogy tudj menni, hogy kell, hogy szeress, hogy azonosulj vele. Mert különben az egészet ott tette meg a fene, nekem legalábbis.
Igen.
És itt ebben a könyvben nem volt olyan szereplő, akire azt mondtam volna, hogy szerettem.
Igen, és úgy ugye, ha összességében nézzük, mert talán erről még nem esett szó, ugye Aida egy 40-es nő, most lett 40 éves, nincs párja, nincs gyereke, de egyébként szeretne, és ezzel az egész gyerekvállalás témával küzd egyébként a húga is, akinek meg ugye nagyon sokáig nem jött össze a gyerek. És hogy ez egyébként egy olyan fontos téma szerintem, amivel most nagyon sokan küzdenek, és én a könyv elején azt éreztem, hogy na jó, akkor ez most való valóban nyersen, meg minimalistán van megfogalmazva, de akkor ezzel az élethelyzettel fogunk foglalkozni, és őszintén leszünk egy olyan nőnek a fejében, akinek ez problémát jelent, hogy azt látja maga körül, hogy egyébként gyerekeik vannak, hogy egyébként mindenki tovább lépő, meg valahogy nem passzol bele ebbe a többiek által élt életbe. És én ezt tökre át tudtam volna érezni, de eljutottunk ebből a pontból odáig, hogy olyan dolgokat tett ez a nő, amik már sokszor akár a gonoszság határát súrolták. És nekem erre nem magyarázat az, hogy
nehéz helyzetben
volt. Hát nem
súrolták, szerintem konkrétan gonoszság volt.
Igen.
Gonoszság. És ráadásul ugye a testvérével szemben.
Igen.
Tehát, hogy nekem is ez a problémám vele, hogy most ebben a világban, amiben most jelenleg vagyunk, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy tudunk gyereket vállalni, hogy egyáltalán megtaláljuk-e a megfelelő párt ahhoz, hogy gyereket találjunk. Ha nem, akkor mondjuk esetleg vállaljunk egyedül gyereket. És hogy ezzel hogy küzd meg egy nő, hogy 40 éves vagy, és konkrétan ott tartasz, hogy tulajdonképpen kevés a lehetőséged, és akkor az orvosi lehetőség is vagy összejön, vagy nem jön össze. És ezt nagyon szépen meg lehetett volna írni, hogy mi zajlik le benned. És most vagy az van, hogy az írónőnek nincs ezzel kapcsolatban tapasztalata, és azért lett ez ennyire felületes, de akkor, hogyha már nekiállok egy könyvnek, akkor legalább leülök beszélgetni olyanokkal, nem?
Vagy én... Hát meg az alapjait tök jól letette, mert ha most belegondolsz, három kvázi anya vagy szeretne lenni figura van.
Igen.
Ugye van az anyjuk, aki nem akinek lett gyereke, de megbánta. Van ugye a húga, aki nagyon szeretne gyereket, van is párja, van egy mostoha gyereke, ami ugye szintén egy érdekes szituáció, és egyébként lombikoznak, próbálkoznak, stb. Most nem akarok poénokat lelőni, és van ezen kívül még ugye a főszereplőnk, aki meg egyedül is van, de szeretne gyereket, és valahogy nem talál erre utat. Tehát három olyan nőt ismerhetünk meg, akik valahogy egész máshogy kötődnek ehhez a gyerekvállalás témához, de mindennyiuknak a története nem ez a jaj, terhes lettem, jaj, de boldog vagyok, nem tudom, hanem valamilyen nehézséggel küzdenek, vagy küzdöttek. És nem gondolnám, hogy ezt annyira kibontotta, amennyire érdemes lett volna.
Igen, egyáltalán nincs kibontva szerintem, hanem csak megvan írva az alapszituáció, én azt gondolom.
Igen,
tehát, hogy ez vele a probléma. Na, mindjárt jövünk vissza, csak elmegyünk zenélni, és akkor folytatjuk tovább.
Könyvek, amik álomvilágba repítenek, és könyvek, amik a valóságot mutatják meg. Sorok között. Könyvajánló a koktélban.
Ez még mindig a sorok között, benne pedig Deszivel, Mary Obert Felnőtt emberek című könyvéről, vagyis hát kisregényéről beszélgetünk. És hát már sok mindenről beszéltünk, arról, hogy ugye nincsenek megfelelően kibontva bizonyos dolgok, viszont az nekem nagyon-nagyon szépen lejött a könyvből, hogy mennyit árthat a kommunikáció hiánya.
Igen, ez nagyon egyértelmű, és egyébként szerintem most nyilván a testvéri rivalizálásban is megfigyelhető ez, de ahol szerintem nagyon látszik, az a húg és a férje, vagy párja, vagy nem tudom. Na, az ő kapcsolatuk az egy ilyen totális kommunikációmentes. hogy jutottak el gyakorlatilag odáig, ahol most tartanak ebben.
Igen, meg hogy egyáltalán, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát ugye én sokat gond, mert ugye nincs kifejtve egyébként, tehát ugye itt elárulunk, hogy ennek ez nincs így kifejtve, viszont így sokat gondolkoztam azon, hogy vajon ennek mi lehet a vége. Mert amúgy bármi vége is lenne ennek a történetnek, az sehogy se lenne jó.
Hát jó nem lesz, igen. De önmagában azt én nem feltétlen tartom problémának, mert hogy azt viszont elég szépen mutatja egyrészt a kommunikációs problémákat, amik hát erősen vannak köztük, de hogy közben meg az is egy nagyon érdekes gondolat benne, hogy ez a gyerek iránti küzdelem, hogy erre mennyire rámehet egy kapcsolat.
Igen.
És ez szerintem azért elég szépen bemutatja.
Igen, meg hát az, hogy egyáltalán most ki akarja jobban, vagy igen, ki az, aki egyáltalán ezt akarja, és az a probléma ezzel a dologgal szerintem, tehát nagyon sok esetben tényleg az van, hogy nem mondjuk ki az érzéseinket, mert ugye attól félünk, hogy valaki, tehát ugye a másik megsértődik rajta, hogyha kimondjuk, vagy esetleg ez a kapcsolat végét jelenti, de egyébként meg, hogyha már ez probléma, hogy kimondom azt, amit őszintén gondolok, akkor az meg milyen kapcsolat? Tehát, hogy most akkor mondjuk már ki, hogy én ezt akarom, vagy nem akarom.
Igen.
Mert hogyha meg nem akarom, belemegyek, akkor meg odáig jutunk, hogy az egészet a halálba kívánjuk, és attól megy tönkre egy kapcsolat, és nem is lesz olyan a gyerekkel való kapcsolat sem.
Illetve a másik része meg az, hogy nem jókor.
Ja, igen.
Tehát, hogy ez is erősen benne van, hogy lehet, hogy ez előbb-utóbb úgy is kifolja magát valamiképpen, de mondjuk nagyon fontos szerintem az időpont megválasztása is, mert lehet, hogy valamikor késő, lehet, hogy valamikor pont beletenyerelsz valami problémába, és pont rosszkor jön, de hogy ez azért itt erősen látszik, igen.
Hát igen, ez az időzítés, tudod, amikor...
Igen. Igen.
Jó, hát ennyi, amit szerintem így spoilerek nélkül talán el tudunk mondani erről a kötetről. Attól függetlenül, mert nekünk annyira nem jött be ez a sztori, lehet, hogy másnak tetszeni fog, mert egyébként az értékelések tényleg jók róla,
igen.
Tehát hogyha szeretnétek, akkor azért olvassatok utána. Nekünk ez volt a véleményünk erről a könyvről, tehát Mary Obert Felnőtt emberek című kötetéről beszélgettünk, és akkor két hét múlva ismét jelentkezünk. Köszi, Leszi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, sziasztok!